Az orosz-ukrán háború jelen pillanatban milyen fronton zajlik, melyek azok a célpontok, városok, ahol rakétatámadások, fegyveres konfliktus zajlik, melyek a célpontok, változtak-e ezek?
Van három fő hadszíntér, Harkiv környéki hadszíntér, ott nagyjából állóháború folyik, volt egy ukrán ellentámadás, volt egy orosz ellentámadás, és nagyjából a frontvonalak be vannak fagyva. Azon a hadszíntéren két tét van tulajdonképpen, az egyik tét az Harkivnak a birtoklása, Ukrajnának az egyik legnagyobb városa, nagyon fontos ipari központ, és másrészt, hogyha az ukrán részről nézzük, akkor azoknak az orosz utánpótlási útvonalaknak az elvágása, amik Belgorodról délfelé haladnak, és ellátják a Donbaszi csatát. Ez az északi hadszíntér. A középső hadszíntér, erről beszéltek a legtöbbet, ez a Donbasz tulajdonképpen. Láttuk, hogy Luhanszk megyét teljes egészében, Luhanszk oblasztot teljes egészében az oroszok elfoglalták, és most készülnek a Donyeszk megye, Donyeszki oblaszt elfoglalására, és ez a nagy csata, ami előttünk áll. A harmadik front talán ez a legizgalmasabb front az egész háborúban, ez a Herszon környéke, a Dnyeper folyónak a torkolata, és ami az érdekességét adja ennek a harmadik frontnak ez az egyetlen pont, ahol az oroszok képesek voltak átkelni a Dnyeper nyugati partjára. És ez egyrészt nagyon nagy kísértést jelent az oroszoknak tovább húzni előre a harcokat Mikolajev és Odessa irányába, ugyanakkor ez nagyon-nagyon nagy fenyegetést jelent az ukránok számára, hogy itt van egy pont, ahol az oroszok már átkeltek, és hiába robbantjuk fel a hidakat, nem lehet őket a Dnyeper vonalon megállítani. A plusz egy az a periféria, amit látunk, a Kígyósziget, Kaliningrad, a Spitsbergákon a norvégokkal, tehát ezek a feszültségi pontok, amik az ukrán szárazföldi hadszíntér környékén kialakulnak, és talán nehez lehetne tenni még a Fekete-tengert, mint a háború tengeri hadszíntérét.
A hírek szerint ugye Oroszország gazdasága nagyon-nagyon megsínlette. Kitől kap Oroszország segítséget, honnan van neki anyagi fedezete, illetve az ukrajnai részről akkor továbbra is a nyugat ugyanolyan mértékben támogatja fegyverekkel, anyagiakkal az ukránokat?
Háborúnak a gazdasági aspektusait nézzük, akkor nekem úgy tűnik, hogy ezek a nyugati szankciók meg az nyugati korlátozások egyenlőre nem tudtak komoly kárt okozni Oroszországnak. Pont az ellenkezőjét látjuk. Azt látjuk, hogy az emelkedő energiaárak sokkal magasabb bevételhez juttatták az orosz államot, és a rubel megerősödött. Oroszországnak az alkudozási alapja sokkal jobban megerősödött azáltal, hogy az energia hiánycikké vált a piacon. És ezen kívül meg kell érteni még egy dolgot. Oroszország egy káoszjátékos. Hogy bármikor történik valamilyen zavar, valamilyen feszültség a nemzetközi rendszerbe, az megdobja az energiaárakat, és ez nekik haszon. Még nem sikerült a nyugatnak és Ukrajnának komoly gazdasági károkat okozni Oroszországnak annyira, hogy ez befolyásolja a háborúnak a menetét az oroszok részéről. Másrészt mit látunk Ukrajnában? Azt látjuk, hogy a sértetlen Oroszországhoz képest van egy elpusztult infrastruktúra, a lakosságnak egy tekintélyes hányada menekülté vált, 7-8 millió ember a 37 millióból, akik de facto ukrán állampolgárok, abból 6-7 millió, 8 millió talán külső és belső menekülté vált. Az ország gyakorlatilag elvesztette a legtöbb képességét arra, hogy gazdasági hasznot generáljon. Elvesztette a kijáratát a Fekete-tengerre, tehát csupa olyan valós veszteség, amit nem lehet egy napon emlegetni az oroszoknak az elméleti vagy hosszú távú veszteségeivel, amit a szankciók okoznak.
Mennyire modern fegyvereket kap Ukrajna? Mennyire tudják ezeket használni, vagy mennyi idő van arra, hogy kiképezzék az ukrán katonákat ezeknek a fegyvereknek a használatára?
Kapnak a nyugattól üveggyöngyöket, kapnak egyet, kettőt, hármat, négyet, hát inkább egy ilyen szimbolikus segítséget, amelyik valójában nem tud változtatni a háborúnak a menetén. Tehát én nem mondom, hogy ez nem segítség az ukránoknak, ezek a rakétavető rendszerek, meg a tüzérségi rendszerek, amiket kaptak, meg a radarok, meg az elektronikus hadviselési rendszerek, de ezek inkább ilyen szimbolikus segítségek. Ezek nem fogják megváltoztatni a háború menetét. Ha van a háborúban mindig egy ilyen verseny a mennyiség és a minőség között, és amit én látok ebben a háborúban, én azt látom, hogy az orosz mennyiséggel szembe az ukránok mit állítanak szembe, szintén mennyiséget. Nem képesek egy minőséget, innovációt, harctéri innovációt szembeállítani ebben a buta orosz katonai húsdarálóval szembe. És egy ilyen anyagháborút az ukránok nem tudnak megnyerni az oroszok ellen. Teljesen más proporciók. Tehát én így látom ezt a háborút, még akkor is, hogyha ez sokaknak fájdalmat okoz, vagy sokan ezt úgy értelmezik, mint orosz pártiság vagy Putyin imádatának semmi köze nincs hozzá. Egyszerűen nagyon-nagyon pessimista vagyok abban kapcsolatban, hogy mire képesek az ukránok ebben a háborúban.
Van ez az úgynevezett csoda rakéta rendszer, ami ugye a frontvonal mögötti objektumokat is képes megsemmisíteni, de gondolom ezekből nincs olyan sok. Tehát, hogy ezek mennyire mozdítják előre a dolgokat.
Én biztos vagyok benne, hogy a taktikai meg a műveleti szinten ezek igen nagy segítséget nyújtanak ott, ahol vannak. De hány ilyen darab van? A két kezünkön meg lehet számolni ezeket az igen fejlett fegyverrendszereket, hogy hány van belőlük. És ha megnézzük azt, hogy mennyit ígér a nyugat, kicsivel többet, talán kétszer annyit, háromszor annyit, de ezek nem olyan mennyiségek. Tehát, ha mondjuk a HIMARS rakétát veszük, amit mindenki csodafegyverként könyvel el, akkor gyakorlatilag van 10-nél kevesebb HIMARS rakéta Ukrajnában, velük szemben egy hasonló, talán gyengébb képességű orosz rendszer, amiből 770 darab van. Tehát ezek a proporciók. Van egy határa annak, hogy mennyire képes a minőség kompenzálni a mennyiségi fölé. Ukrajna nem fogja tudni megnyerni ezt a háborút, nem fogja tudni megállítani az oroszokat. Hogyha a NATO nem gondolja újra át ezt a dolgot, a nyugat, Ukrajna támogatói nem gondolják újra át ezt a dolgot, akkor így nem lehet háborút nyerni. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom.
Diplomáciai úton is folytatódik valamilyen fajta tárgyalás?
Ezen a fronton azt látjuk, hogy mind a két fél szilárdban bízik abban, hogy az idő az ő javára dolgozik, és meg fogja nyerni ezt a háborút. Nekem legalábbis úgy tűnik, hogy az idő nem az ukránoknak a javára dolgozik. Van ez az orosz energiafegyver, amiről most mindenki beszél, és ezt valószínűleg Oroszország be fogja vetni a téli hónapok. Az egyetlen dolog, az egyetlen remény, amit látok Ukrajnának arra, hogy javítsák a pozícióikat a jövendőbeli tárgyalásokra, az a szűk időintervallum, ami az első esők leeste, és a fagy beálltak között van. Ez egy olyan időszak, amikor igen nehéz mozgó háborút folytatni, és talán ezt a 2-3 hónapot tudná felhasználni Ukrajna arra, hogy kiképezzen csapatokat, és befogadjon további nyugati fegyvereket.